Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nem engedünk a 48-ból az Értsünk szót adásában. Tartjuk magunkat ahhoz, hogy ez a nap a szabad gondolat és a szabad sajtó napja. A következő egy órában magyar újságírókkal beszélgetünk. Sajtószabadság napi összeállításunkban olyan kollégákat kérdezünk meg, akik valamilyen értelemben kockázatot vállalnak azért, hogy tájékozódjanak és tájékoztassanak. Ha valaki a bőrét viszi a vásárra a legkonkrétabb értelemben, az Jászberényi Sándor, aki most is, ha jól tudom, hát nem békés övezetből tért haza. Hol voltál, Sándor?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia Boróka! Most jöttem vissza Irakból, az volt a tervem, hogy bemenjek Szíriába, de mivel a török tüzőrség lövi a határt, ezért nem kaptam engedélyt rá. Áprilisban menjek át Szíriába, most vissza kellett jönnöm, hogy kivárjam ezt az időt, ami itt van. Ott voltam Irakban 3 hetet.
A legutóbbi beszélgetésünkkor arról volt szó, hogy Kairóban, a szomszédságodban öltek meg egy olasz kollégát, és akkor abban maradtunk, hogy vigyázol magadra, és visszaveszel a tempóból, nem kockáztatsz. A jelek szerint kockáztatsz, miért?
Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy valamivel több hozzáférésem van a Közel-Kelethez, mint a legtöbb magyar újságírónak, mert én ott élek 10 éve. Tehát ismerem a kultúrkört, ismerem a szokásokat, hozzáférésem van a nyelvhez. Ezek ilyen előnyök. A másik pedig, ugye, nem tudok, tehát ezt mindig megkérdezem magamtól, vagy megkérdezik tőlem egy csomóan, és azt gondolják, hogy csomóan, hogy teljesen őrült vagyok, de egyébként nem, mert amikor kint vagyok a terepen, akkor nem az a célom, hogy én minden előbb elpatkoljak, vagy minél veszélyesen helyzetbe kerüljek magam, hanem minimalizálni próbálom a veszélyességét ennek. Hát, hogy miért csinálom, hogy miért vagyok el itt a Irakban vagy Szíriában? Exupérének van egy ilyen remek aranyköpése a hadirepülőből. Ez talán még nem annyira ismert regénye, mint a Kis Herceg, de én messzióban tartom. Ő mondja azt, ez egy bombázásról szól, hogy mennek repülni a németeket bombázni, és egy bombázó tiszt nézi a célkereson keresztül az altas ruhamú tájat, keresi a célpontot. Tehát hatalmas köd van a regényen, és nem látnak semmit, és akkor odaszólnak a bombázó tisztnek, hogy te miért környedsz oda a célzó készülék fölé, hát nem látni semmit, teljesen köd van. És erre felnéz a fiú, és azt mondja, hogy én szeretném meglátni ezt, amit meghalok. Már valahogy így van velem is ez, tehát hogy ennél jobban nem tudom elmondani.
Akkor, amikor felveszed a golyóálló mellényt, és aki követi munkásságodat, az tudja, hogy éles fegyverek között, fegyverekkel élsz együtt, és éles helyzetekben. Szokott ez eszedbe jutni, hogy mi a fene az, hogy sajtószabadság, hogy tájékoztatás, hogy mi van itt, hogy kinek beszélek, miért kérek engedélyt azért, hogy bemenjek egy frontövezetbe?
Én azt gondolom, hogy tehát, ha mostani menekült krízis kapcsán hisztériát és szisztematikus pánikkeltést, tehát kormányzati pánikkeltést veszed alapul, akkor most úgy hiányzik Európának az, amit én csinálok, mert a Kakuk Gyuri, te is mentél a menekült táborúba, ez úgy hiányzik, mint egy falat kenyér. Hát politikailag meglovagolnak egy humanitárius krízist. Politikai tőkét kovácsolnak belőle, választásokat akarnak vele nyerni. Igazolni akarnak aljas indok, aljas ösztönöket.
És akkor hazaérkezel, és itt vagy a békeövezetben, és vannak lapok, meg szerkesztőségek, és megkérdezik, hogy küldesz-e egy képet, egy cikket, hány karakter legyen. Az milyen érzés, amikor így ott van?
Én általában... Szóval tudod, hogy megkaptam azért mindent, hogy ott nem úgy volt, az meg se történt, ott sem volt, hogy Central Kávéhoz megírtam a cikkeimet. Hát én elsősorban újságíró íróként mentem ki, tehát én nem fényképeztem, és akkor rájöttem, hogy mennyivel egyszerűbb a személyes ellenszemre hivatkozva azt mondani valakire, hogy ott sem volt, akkor elkezdtem fotózni, amikor ez sem volt elég, akkor videókat csináltam, és akkor most már nem lehet azt mondani, most már azt lehet mondani, hogy csak nem jó, amit én csinálok. De tehát én nekem igazából a szerkesztőségben már eleve meg van beszélve az a kör, hogy Magyarországon, akiknek írok. És le van fixálva az ára, meg azt, hogy hogyan írok, és mennyi írok, és már írok óta be van járva, hát ugye 10 éve csinálom ezt a munkát, ez működik. Sokkal messzesebb az, amikor amikor úgy furcsa össze kollégákkal, akik ugye mindenható istenek gondolják magukat Budapestről, soha ki nem dugták az önöket a városból, de azért elkezdenek kritizálni, hogy itt hogyan kellene.
Mire számítasz? Mit hoz ez az év? Neked újságírónak és veszélyzónákban utazóknak?
Én azt gondolom, hogy ugye most tegnap volt hír, hogy Putyinék kivonják a jobb egységeket Szíriából. Tehát eleve most, ami kezdődni fog a tavasszal, az egy újabb menekült hullám. Óriási nagy, előbb-utóbb vér fog folyni valamelyik határon. Tehát ezt én elkerülhetetlennek látom, sajnálatos módon nem tudom, hogy mi lesz, ameddig a menekülteknek jobb és érdemesebb vállalni azt, hogy itt utazzanak több ezer kilométer gyalog, vagy hajón, vagy bárhogyan, hogy egy ilyen békés vidékre jöjjenek, mint Európa, amíg ez vállalható, addig ők jönni fognak, és ez előbb-utóbb, ráadásul ebben a közhangulatban ez egy komplet borzasztó véres tragédiához lehet vezetni, remélem, hogy tévedek, de én ezt érzem. Tehát, hogy folytatódik a menekült hullám, ugye a kolonialista közel-kelet és a kolonialista rendezés az látszik, hogy milyen szinten, hogy csődött szerintem nemzetállamok fognak létrejönni etnikai alapon. Ezek az ilyen közben ugye a világgazdaság is döglődik, tehát lassul a világgazdaság. Tehát ahhoz, hogy valami történjen itt, ha nem változik ez, akkor ebből is nagyon súlyos társadalmi és világ problémák lesznek. Tehát nem egy jó században vagyunk most.
Ebben az évben újságíróként mit csomagolsz fel magadnak? Golyóálló mellényed van, sisakod van, mikkel még fotó, aparát van.
Én szeretnék most bemenni Szíriába, és van két művészeti projektem. Az egyik azt is szeretnék tehát nekem lenyűgöztek ezek a feminista csajokként Szíriában, akik nem is tudják, hogy mi az a feminizmus, de egyébként harcoló alakulatban harcolnak, és láttam egy ilyen jelenetet, hogy kínálunk Csarablusztól emesz, és főzték a lencsét a férfiak, a női harcosok. Tehát ez valami szenzációs volt. Én ezt gondoltam, hogy a feminizmusért ezek a nők, szíriai kurd nők többet tettek az elmúlt egy évben, mint az elmúlt 20 évvel összesen történt a világon. Tehát női egyenjogúságért, és engem lenyűgöztek ezek a harcosok, akik ott harcoltak az iszlám állam ellen. Én oda szeretnék visszamenni, és szeretnék egy portrésorozatot csinálni ezekről a nőkről, hogy meglegyem, hogy megmaradjon. Ez, amit csomagolok magamnak, hát most be akarom fejezni a novellás fedetemet, ilyenek, gyerekezni szeretnék ezt. Persze még lesz biztos, hogy Szíria, egész biztos, hogy benne, hogy Szaúd-Arábiába is el fogok menni, mert a feszültség ott tovább fokozódik. Valahol a közel-keleten.
Na hát figyelj ide, Jász Berényi Sándor, akkor én azt kívánnám magunknak, magyar újságíróknak, hogy találkozzunk valahol a válságövezetben, mondjuk Törökországban, és főzzél nekem egy gulyáslevest a feminizmus jelvigyében.
Én nagyon szívesen főzök neked gulyáslevest, de sokkal jobb vagyok a véres vagy békahús készítésben ezzel a csajot.
Tehát nem győztél meg, de Isten éltessen téged, kolléga, a Magyar Sajtó Szabadság napján. Beszélünk még erről a békahúsról, majd ott a válságövezetben.
Jól van,
szia. Szépen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A szabad sajtó előtt tisztelgő március 15-i összeállításunkat most Kakuk György bejelentkezésével folytatjuk. A menekültügyi szakértő, újságíró a görög-török határzónából jelentkezik be a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Tegnap indítottam egy internetes szavazást a szakmai oldalamon. Ma a Magyar Sajtószabadság napját ünnepelnénk a rádióban. Nagyon sok kolléga dolgozik úgy, hogy kockáztat azért, hogy tájékozódjon és tájékoztasson, és arra kértem az olvasókat, hallgatókat, hogy mondják el, hogy kiket figyelnek, és kiért aggódnak leginkább, és hát nagyon dobogós helyen te szerepeltél. Úgyhogy most a meglepetés erejével arra kell kérjelek téged ott Lesboson lent, ugye múlt héten a Marosvásárhelyi Rádiót Idoméniből a macedón-görög határról tudósítottad, hogy mondd el, hogy mi jut neked eszedbe arról, hogy sajtószabadság, hogy magyar sajtószabadság és európai sajtószabadság.
Hú, ezzel most nagyon megleptél ezzel a kérdés, meg egyáltalán ezzel a közléssel is, hogy ez történt, mert ezt nem figyeltem sajnos a te oldaladon ezt a szavazást, nagyon jól esik.
Sokan aggódnak, érted, hogy tud.
Hát, köszönöm szépen. Én tudod, aki benne van ebben a dologban, az kevésbé érzi ennek a veszélyességét, mint amennyire veszélyesnek távolról kinéz. Tehát én nem akarom a fejem fölött a glóriát tovább fényezni, sőt egyáltalán nem akarom. A magyar sajtószabadságról az jut eszembe, hogy itt van ez a történet, ami egy kicsit, mintha távol állna tőlünk, ez az egész menekültválság, bár én már több mint egy éve azt mondom és azt írom, hogy ez a második világháború utáni Európának a legnagyobb humanitárius válsága. Egy olyan történet, amire Európa nem tud megfelelő választ adni, kétségbe esetten keresi, de egyelőre mindenféle okok miatt, és most ebben nem mennék bele, tüneti kezeléseket végez, pedig hát meg lehetne találni erre a választ. Erről a magyar sajtó egy része, és ez most a rosszabbik példa, a kormányzati propaganda vonala mellett vagy mentén tudósít, és félrevezeti a magyar társadalmat, vagy a magyar népet, vagy a magyar újságolvasókat, rádióhallgatókat. Én ezt tartom a legnagyobb problémának, az, hogy Magyarországon milyen a sajtószabadságnak a helyzete, hát ez egy hosszabb akadémiai értekezést is megérne, meg erről szoktak is írni sokat.
Én csak azt szeretném, hogyha onnan Lesbosról, látva, hogy dolgoznak a kollégák, az európai kollégák, ezeken a válság területeken elég szépen össze tudnak gyűlni. Elmondanád, hogy onnan információt küldeni, eljuttatni a magyar sajtófogyasztókhoz mit jelent, összehasonlítva például azzal, ahogyan a Reuters-es, a BBC-s kolléga, vagy akár az aténi kollégák dolgoznak, ugye, ami megint csak nem egy sajtóparadicsom, vagy nem a tömegtájékoztatás idilli környezete.
Hát én ugye azt látom, hogy a magyar sajtót igazából ez a történet nem teljesen hatja meg, vagy nem annyira érdekli, vagy alulfinanszírozott, és nincs rá pénze, hogy elküldjön Idomenibe például, ami mondjuk nem a világ vége, hiszen autóval, ha jól számolom, olyan 800 kilométerre van Budapesttől embereket, és erről a napi rendszeressége korrektül, mindent leírva, a tényeket közölve tájékoztasson, mert egyszerűbb turkálni az interneten, és onnan összeszedni mindenféle információkat, amelyek sokszor egyébként félinformációk, és a legutóbbi példa erre, ez a sátorban született kisgyereknek a története, akiről az egyik egyébként neves brit napilapnak az internetes oldala azt írta, hogy egy pocsolyába mosdatták meg, amikor megszületett, és ez nem volt igaz. Egyébként a kép sem azt mutatta, hogy pocsolyában mosdatják, amit erről a dologról közöltek, de ennek ellenére ezt így közölték le. Persze mindenki, de ez nem csak a mostani történet, most ez nagyon megmutatkozik, mert ez közel van, meg ez fontos. Az nagyon látszik, hogy mennyire alulfinanszírozott a magyar sajtó, és mennyire nincs arra pénzük a szerkesztőségeknek, hogy egy ilyen eseményre tartósan kiküldjenek embereket. Én találkoztam a legnagyobb internetes és a legnagyobb nyomtatott magyar sajtó, magyar újságnak a munkatársaival, és hát ők elmesélték, hogy milyen anyagi feltételek mellett engedte őket el a szerkesztőség, mert az újságírók jönnének. Tehát a kollégák azok itt lennének, azok jönnének és csinálnák ezt a dolgot, de a szerkesztőség nem küldi el őket, csak akkor, ahogy elmondta az egyik kollega, hogyha nagyon-nagyon alacsony költségvetéssel tudják megcsinálni, de hát az csak néhány napra elég, és elmennek, ott vannak 2-3 napot, aztán hazamennek. És ezért nem kapnak teljes képet, nem kapják meg az összes információt, nincsenek ott végig, és ez mind kihat arra, hogy mit közöl a magyar sajtó arról, ami a világban történik most ebben a konkrét esetben Görögországban a menekültválság kapcsán.
beszélgettünk mi ketten arról, hogy ezek a helyzetek, amiket te most ott átélsz, és amiről tudósítasz naponta írásban a blogodon, videoblogon, fényképeken keresztül, ez nem is abból a szempontból veszélyes, hogy bármiféle bántódás ér, hanem abból a szempontból jelent terhelést, hogy lelkileg kell valahogy feldolgozni azt, amit az ember terepen megtapasztal, és amit a sajtófogyasztó nagyon nehezen tud átérezni és megérteni. Ilyen szempontból most hogy érzed, hogy meddig bírod?
Mennyire? Hát ez soha nem könnyű, de mondjuk már ugye hosszú pályafutásom során vannak mindenféle stratégiák és taktikák, hogy lehet ezt túlélni. Mert mondjuk az ENSZ-nél eltöltött 13 év a békefenntartó missziókon sem volt nagyon könnyű ilyen szempontból, hiszen ott is voltak olyan helyzetek, amiket így túl kellett élni úgy, hogy azt a bizonyos poszttraumatik stressz szindrómát az ember ne tudja, vagy ne szerezze meg. Én most a saját stratégiámról, én így esténként néha Buddhát szoktam olvasni, az úgy lelkileg az embert rendbe teszi. Másfelől pedig megpróbálok egy kicsit távolságot tartani ettől a nagy szenvedéstől, ami nagyon-nagyon nehéz, hiszen a szenvedés, hogyha egy ilyen helyzetbe belekerül az ember, az nem, hogy mondjam, csak nem periódikusan jön szembe, hanem minden pillanatban ott van. Látod a másoknak a szenvedését, és te is egyébként szenvedsz, hiszen bokái sárban naponta kétszer elázva vagy fázol, és próbálod megérteni, hogy mit érezhetnek azok, akik már mondjuk egy hete nem tudtak megszárítkozni, és egy hete fáznak folyamatosan. Nem igazán tudom, mondom, itt ilyen apró pici stratégiák vannak, hogy lehet elkerülni azt, hogy az ember teljesen bele tekeredjen ebbe a dologba, és megőrizze a szükséges objektivitását, és a szükséges éleslátását, és ne homályosítsa azt az éleslátást el az a környezet, vagy azok a hatások, amelyek itt hihetetlen intenzitással érik. Olyan nagyon nagy receptem erre nincs, erre a dologra. Néha úgy érzem, mint hogy egy filmet néznék. És hogy ez nem is a valóság, hanem egy film lenne.
Ez bizony a valóság, és a sajtószabadság napján olvasóidnak, nézőidnek azt kívánom, hogy érezzék át, amennyire át lehet érezni azt, amit te közvetítesz. Neked pedig azt kívánom, Kaku György, hogy legyen ehhez erőd, és hideg fejed, és éles szemed továbbra is. Köszönöm szépen,
köszönöm,
hogy
bejelentkezted. Köszönöm szépen, én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Értsünk Szót ünnepi március 15-i kiadását hallják. Oborócsa Mónika következik. Sajtószabadság napi beszélgető sorozatunk van, és következő vendégem kolléganő, a maszol.ro újságírója, akit jelentős részben azokért a témákért választottam, amelyeket felvállal.
Én mielőtt még az EB magyar sajtószabadságot érinteném, azért van két dolog, amit szerintem nagyon fontos megemlíteni, és talán ebből fakad, hogy aztán a sajtószabadságot hogyan is értelmezzük az EB magyar berkekben. Az első dolog az, amit mostanában kimondottan tapasztalok, az újságírók. Hát most így is fogalmazhatnék, hogy igénytelenség ez. Hogy konkrétan mire is gondolok, tegnap beszélgettem egy sajtos kollégával arról, hogy ők hogyan tálalták az alkotmánymódosító kezdeményezést, és kiderült, hogy legalább 3-4 cikket is írtak, illetve 3-4 írás is született ebben a témában, és egyetlen egy alkalommal sem szólaltatták meg magukat, az érintetteket, vagyis a melegeket. Ha most képzeljük el, hogy gyakorlatilag ugye készül egy olyan fajta jogfosztás, illetve gyakorlatilag most is abszolút jogfosztásról beszélünk, de gyakorlatilag egy olyan fajta jogfosztás, ami még a jövőbeni lehetőségeket is kizárja, és gyakorlatilag nem szólaltatjuk meg magukat, az érintetteket. És amikor megkérdeztem a kollégát, hogy hát ez hogy lehetséges, hogy gyakorlatilag a legérintettebbek maradtak ki ugye ezekből az írásokból, illetve a legérintettebbeknek a véleménye, azt mondta, hogy gyakorlatilag fel sem merült, hogy meg kéne szólaltatni magukat, a melegeket. Tehát nem az a szituáció, tehát nem az a helyzet állt fönn, most konkrétan ebben az esetben, hogy akkor az újságíró kolléga ott verte az asztalt a főszerkesztőnek, hogy na már pedig igenis meg kell ugye szólaltatni a melegeket, és akkor a főszerkesztő azt mondta volna, hogy hát bocsánat, egyáltalán szó sem lehet róla, hanem gyakorlatilag mondom ismétlen, még fel sem merült. Tehát ezt a fajta igénytelenséget tapasztalom én mostanában, és a másik dolog, még mielőtt ugye megint érintenünk a romániai magyar sajtó szabadságot, az, hogy egyre inkább fölhagyjuk mi újságírók az emberi jogi diskurzus, és helyette gyakorlatilag automatikusan alkalmazzuk a politikai elit úgymond módszereit, hogy mindent ilyen etnikai mércével mérünk. Hát gyakorlatilag ennek mi a következménye? Ennek az a következménye, hogy mi magunk újságírók is hozzájárulunk ahhoz, hogy olvasótábor, a hallgatótábor, a nézőtábor ilyen köldöknéző legyen, és hogy képtelen legyen szolidarizálni más kisebbségekkel. Tehát ez a legnagyobb probléma, vagy például addig, amíg például Kolozsváron a román társadalom, vagy a román lakosság hihetetlenül nagy felvonulásokat, tüntetéseket szervez, addig azt tapasztalom, hogy például Székelyföldön ennek egyáltalán nincs kultúrája. Tehát akkor ugye, amikor az illegális erdőkiválásokról volt szó, hát rendben van, hogy 20-30-an kivonultak, de ez gyakorlatilag nem a kritikus tömeg. És mondom, hogy gyakorlatilag még mielőtt arról beszélnénk, hogy bizonyos témákról lehet-e beszélni, illetve hogy van-e az erdélyi magyar derkedben, illetve az erdélyi magyar újságírásban sajtószabadság, itt nagyon-nagyon fontos dolgokat kellene először tisztázni, hogy egyáltalán van-e a romániai magyar sajtónak jövőképe, mert én úgy látom, hogy nincs, hanem gyorsan beilleszkedik azokba az irányvonalakba, amik a azt kell mondanom, hogy a politikai elit
megszab. Ha jól értem azt, amit mondasz, akkor itt ez a probléma, ez a társadalom problémája, az erdélyi társadalom és az erdélyi magyar társadalom, vagy a romániai társadalom problémája, ami leszűrődik a sajtóban, és akuttá válik, mert a sajtónak sincsenek rá válaszai. Neked viszont azért vannak módszereid, választásaid, témaválasztásaid. Hogy tapasztalod, hogy ezt meg tudod-e futni, ki tudod-e futni, tudod-e képviselni?
Én legalábbis, ahol most jelenleg dolgozom, tehát a Masszulnál, tényleg nem tapasztalok olyasmit, hogy például tételezzük fel a melegek ügyét, csak úgymond megszűrten tálalhatom. Viszont azért csak beszélgetek sajtos kollégákkal, akik tényleg elmondják, hogy igen, vannak bizonyos instrukciók, de nem föltétlenül amiatt, mert hogy itt tudom én, az adott lap egy bizonyos irányvonalba akar beérnözkedni, hanem a tudatlanságból. Olyan instrukciók, amit ugye szerkesztőtől, főszerkesztőtől érkeznek, hogy akkor gyakorlatilag ezt a témát így ne. De mondom, itt igazából az igénytelenségen és gyakorlatilag a kirekesztő gondolkodásmódon kellene valahogy változtatni.
Hát akkor tájékozott információkhoz jutó és információkat jól kezelő kollégákat, környezetet, tágabb társadalmi kontextust kívánok neked, meg azt, hogy minél több olyan cikked és ügyed jelenjen meg, ami tágítja ezt a teret. Szép sajtószabadság napot és évet, Oborócsa Móni.
Nagyon szépen köszönöm.
Sajtószabadságról szóló ünnepi összeállításunk kimaradhatatlan fejezete a tényfeltáró újságírás és a tényfeltáró kollégák, olyan sok nincs belőlük. Az Erdély Átlátszó oldala megkerülhetetlen. Kezdeményezés működtetője, kitalálója Sipos Zoltán, mit jelent az a látszólag egyszerű szókapcsolat, hogy sajtószabadság?
Hát szerintem itt Erdélyben és Romániában újságíróként nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Ugyanis itt azért nem fenyeget, hogy mondjam, fizikai veszély és fizikai erőszaknak a veszélye, úgy, ahogy több régióbeli országban is most már egyre gyakrabban látjuk azt, hogy hatóságok szerkesztőségeket várnak be, újságírókat töltenek meg be. Erre azért Romániában nincsen példa. És ezért én úgy gondolom, hogy mint ebben a régióban, bár nagyon sok problémák van ettől még, azért még nagyon felelős helyzetben vagyunk.
Ha jól értem, akkor szerinted sajtószabadság van. A kérdés az, hogy mennyire tudunk élni vele?
Ezt árnyalnám, tehát ez, hogy van sajtószabadság, én azt mondtam, hogy fizikai fenyegetések nem igazán érik az újságírót. Én úgy gondolom, hogy Romániában és Magyarországon másfajta fenyegetésekkel és nehézségekkel kell az újságíróknak megbírkozzanak.
Mondjunk rá példát.
Például nagyon nehéz dokumentálni és információkat szerezni hatóságoktól. Tehát ez szinte menetrendszerűen egy ilyen macskaegér játék, ahol vérkedik a szinte bármilyen dokumentum.
Mennyire lehet felkészülni erre a helyzetre, kikényszeríteni? Mióta az Erdély Átlátszó megy, mennyire sikerült az adat kikényszerítés technikáit kifejleszteni, elsajátítani, megerősíteni?
Igen, hát ezen dolgozunk. Az van, hogy Erdélyben, de akár Romániában sincsen nagyon sok újságíró, aki élt azzal a törvény adta jogával, hogy bereljen is információkért. Mi ezt elkezdtük, és hát az a reménység, hogy hamarosan rendelkezésre fog állni az a tudás és tapasztalat, amivel azért ezeket a pereket és ezeket az adat igényéseket viszonylag gyorsan is egyszerűen fogjuk tudni. Persze lehet, hogy én optimista vagyok, és ez nem fog eljönni soha, de ez a cél.
Ünnepi műsor ez, és ilyenkor helye van a kívánságoknak, olvasóktól, az Erdély Átlátszó tartalmának fogyasztóitól, kollégáktól, önmagadtól, szakértőktől mit kérnél?
Azt hiszem, igen. Konkrétan adományokat kérnék. Tehát tudni kell azt, hogy az Átlátszó Erdély a cél az, hogy az olvasók adományokból tartsuk fenn az Átlátszó Erdélyt. Eddig is kaptunk pénzadományokat, ezt megköszönjük szépen, és akkor, hogyha már van egy ilyen kérdés, akkor igen, el kell mondjam, hogy továbbra is várjuk azt, hogy az olvasók adományozzanak az Átlátszó Erdély működésére, hiszen csak így lehet megvalósítani azt, hogy mindenféle befolyástól mentesen tudjunk újságírást művelni.
A sajtószabadság képes az önfenntartása. Sipos Zoltán, kedves kolléga, azt kívánom, hogy legyen erős és valóban önfenntartó a sajtószabadságunk, és lehessen sokáig olvasni az Erdély Átlátszó oldalát. Köszönöm szépen, ünnepelj velünk, és ünnepelj ma te is.
Én is köszönöm.
Sajtószabadság napi összeállításunkban megszólalnak veszélyzónában dolgozó kollégák, vagy olyan kollégák, akik veszélyes, kockázatos témákat vállalnak fel. A sajtónak egy nagyon fontos kockázati tényezője fenntartani, működtetni a sajtót. Kelemen Attila a Transindexet lassan 15 éve működteted? Jól számolom? Több mint 10. Tehát ha valakinek van tapasztalata arról, hogy ez milyen őrlődéssel jár, akkor ő. Úgyhogy őt kérdezem, hogy, vagy téged kérdezlek, hogy neked ma mit jelent a sajtószabadság?
A sajtószabadság mit jelent nekem? Hát elsőben egy klisé. Tehát elsőben egy zsurnalizmus. Egy olyan dolog, ami hogy mondjam, jól néz ki, de hogyha kicsit jobban leásunk, akkor azt látjuk, hogy igazából, hogyha tényleg akarunk megtudni a sajtószabadságról, akkor nem a sajtószabadságra rákérdezve tudhatunk meg. De ezt nem azért mondom, hogy mindenképpen bíráljam a tematikádat, hanem csak azért jelzem, mert hogyha mi újságírók, hogy mondjam, ha heroltunk van mindenféle klisétől, akkor igazából azoktól is heroltunk, vagy azokat is feltartásra kell kezdenünk, amelyek igazából a mi, hogy mondjam, komfortzónákba tartoznak. A sajtó szabadság itt nálunk most szerintem nem okvetlenül azt jelenti, mint az okvetlenül itt, hát egy fontos, mert hogy szerkesztőségek és szerkesztőségek, kiadók és kiadók változnak e tekintetben, tehát hogy nagyon-nagyon különböző a képlet. De nem okvetlenül azt jelenti, hogy amit gondolsz, azt elmondhatod-e vagy sem. Szerintem, mert alapvetően nem hiszem, hogy lenne van-e olyan tabu, amit hogyha valaki mint tabu észlel, akkor igazából valamilyen módon ne tematizálhatná. Tehát szerintem ez most itt nem okozna ez a nagy probléma, hanem de jelzem ezt kiadóként és kiadóként, laponként vagy médiaorgánumonként nagyon változhat. Hanem inkább két dilemma van. Most nem kérdeztél rá erre, de én már válaszolok is, mert hogy is mondjam, mert szerintem, hogyha egy ásunk, akkor itt a dilemmák az érdekesek. Két olyan dilemma van, amivel igazából nap mint nap szembesülök túl azon, hogy kell-e nekem egyáltalán médiában dolgozni, amit naponta kétszer felteszem ezt a kérdést magamnak. Tehát az egyik dilemma az, hogy van-e a hallgatás szabadsága. Tehát, hogy megteheti-e az újságíró azt adott esetben, hogyha kiadó kér valamit tőle, vagy a főszerkesztő kér tendenciózusan valamit, ami igazából, hogy mondjam, nem okvetlenül korrekt dolog, akkor hogy nemet mondjon erre. Tehát itt szerintem ez itt nem egyértelmű. Ugye ez mondjuk munkakörülő leírási kérdés is, stb. De, hogy mondjam, felhasználhatják-e mások egyeseknek a pennáját azért, mert hogy ők ki vannak ilyen szempontból szolgáltatva. Tehát ez az egyik kérdés. A másik, ez lehet, hogy bonyolult lesz, de megpróbálom érthetően elmondani. Szerintem a Románia-Magyar Sajtószabadságot nem a kimondható, ki nem mondható tabu az, ami korlátozza, hanem inkább a színvonalas, színvonaltalan tabu rendszer. Tehát, hogy bizonyos dolgokat nem lehet elmondani primitíven. Tehát nem lehet elmondani feketén-fehéren. Tehát bizonyos dolgok nem ott dőlnek el, hogy most Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor. Tehát nem ezeken a tengelyeken kapunk választ arra, hogy mondjuk autonómia vagy liberalizmus. Tehát nem ezek a tengelyek, hanem sokkal bonyolultabb, komplexebb kérdésekről van szó. És kérdés, hogy megteheti-e egy olyan újságíró, aki mondjuk ezeket fel is éri, intellektuálisan, felkészültségben, stb., hogy ezekkel tényleg foglalkozzon, úgy, hogy időt, energiát, akár pénzt ráköld, és hogy egyáltalán receptív legyen erre a románia-magyar közönség. És ne kényszerítsék be rögtön abba az értelmezés logikába, hogy te most épp elég jó, nem tudom, RMDSZ-es vagy-e, vagy épp elég jó Fideszes vagy-e, vagy épp elég jó, nem tudom, milyenes vagy-e.
Én kiadóként kérdeztelek, de hát azért időnként, hogyha mondani valód van, akkor írsz. Volt-e olyan az utóbbi időben, hogy úgy örömedet lelted abba, hogy tartalmat csináltál, készítettél, hogy felszabadultnak érezted magad újságíróként?
Hú. Nem hiszem. Tehát az írás az létforma, és ebben nincs semmi szeretethetős pompa, egyszerűen így alakult ki, hogy időnként írok, csak akkor írok, hogyha van mondani, van, vagy egyébként nem írok. Azt nagyon gyakran látom, hogy nagyon gyakori az, hogy szembesítenek ismerősök, kollégák, stb. Azzal, hogy lehettem volna mondjuk kímélhettem volna jobban a szemét vagy a témát, azért, mert hogyha valamit írok, akkor utána az nagyon tud fájni. És akkor így kicsit így elgondolkozom, aztán persze másnap időzülök ebből a dilemmából, de úgy, hogy tehát én semmiképpen sem az írok, mert nekem az terápia, vagy mert nekem ez örömet okoz, vagy az írok, mert ebben vagyok jó, és ez a szakmám.
Van-e valami olyan kívánság, amit akár magadnak, mint újságíróként, vagy íróként, vagy kiadóként, akár a kollégáknak mondanál, hogy akkor legyen most ez az év ilyen, ami előttünk?
Hát én amit kívánok magamnak, az lojális konkurencia. Tehát mert hogyha körbenézek, akkor nem nagyon látom.
Az mit jelent, hogy lojális? Ez azt jelenti, hogy nem
félrevezetni embereket, nem visszaélni a, hogy mondjam, nem a Facebookon terjesztett hülyeségekkel nézettséget építeni, és akkor azt hazudni, hogy ez igazából a falsos politikai szövegek miatt van. Vagy olyan konkurencia, ahol nem a kommentek azok, amelyek egy cikknek a nézettségét generálják, hanem egyszerűen a szövegnek a feszessége olyan. Mert hát, hogyha egy ilyen közeg van, ugye, tehát ahol a nüanszok is számítanak, nem csak a, hogy mondjam, a nagy blöffök, akkor az mindenképpen egy olyan fajta, hogy mondjam, intellektuális versenyt állít, ami jó érzés. Tehát ami jó, ami, tehát jó, hogyha érted azt, hogy itt most veszőkön, vagy jelző szerkezeteken múlik a reputációd. Na most ez az, amit nem okvetlenül mindig érzek, tehát hogy úgy azt látom, hogy igazából az a nyerő, aki elengedi ezeket. De amit is szeretnék magamnak és mindenki másnak, az, hogy mondjam, szabad, felszabadult, emelkedett elmék, hatalmas stílussal írjan a kormánymédiát.
Jó és szabad sajtót kívánnék én, neked, meg magamnak is.
Oké, barok.
Köszönöm szépen.
Oké, jó van, csak szia.
Az Értsünk Szót ünnepi műsor összeállításának utolsó vendége Rácz Éva, a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének elnöke. Arra kértem, mondja el, mi jut elsőre eszébe arról, hogy sajtószabadság.
Hogyha az imént azt mondtad, hogy ami először eszembe jut, akkor az jut eszembe, hogy kollégák. Másodszor az jut eszembe, hogy igény. Tájékoztatás iránti igény és színvonal iránti igény. És akkor harmadikra talán az jut eszembe, hogy mi az, ami a jelen, és azon tűnődöm el, hogy mi az, ami a jövő. Hogy lesz-e több igényünk a pontos tájékoztatásra, hogy a sajtószabadságával élünk és nem visszaélünk, hogy arra használjuk, hogy tájékoztassunk, hogy informáljunk, hogy műveljünk. Valahogy úgy, ahogy a közszolgálat fogalmát leírják, hogy okítani, nevelni, informálni és szórakoztatni is, hogyha ezeket mind valaki valamilyen módon teljesíti, akkor úgy gondolom, hogy élt a sajtószabadság jogával, és hogyha ezáltal nem akar mások, hogy is mondjam, szellemi tulajdona ellen tenni, tehát nem akarja mások szabadságát korlátozni, akkor azt hiszem, hogy elégedett leszek. De azt is be kell, hogy valljam, hogy ez, amit elmondtam, ez nem mind a jelen, ennek egy része a jövő. És remélem, hogy ebben a jövőben az Újságíró Egyesületnek is része lesz, és azt is remélem, hogy a szakmában dolgozó kollégák meglátják azt, hogy értük dolgozunk, és meglátják azt, hogyha közösen, hogyha összedugjuk a fejünket és úgy gondolkodunk, akkor jobb lesz nekünk jövőbeni médiafogyasztónak lenni.
Inkább optimista vagy inkább pessimista? Mit vársz ettől az egy évtől, ami előttünk van?
Én születésileg optimista vagyok. nem tudok lefizisztakért gondolkodni.
Hát akkor azzal kell megköszönnöm, hogy ilyen gyorsan reagáltál, amit ma illik mondani. Legyen sajtószabadság, Rácéva. Köszönöm szépen.
Kívánjuk a sajtószabadságát.
Nagyon. Nagyon.